A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Ámen. Hallgassátok meg, Urunk, hozzánk szóló igéjét, úgy, amint megírva található Mózes első könyvében a 18. részben, a 17. verstől a 33. versig terjedő szakaszban. Mózes első könyvének 18. részéből a 17. és azt követő versekből szól hozzánk Urunk igéje, amelyet leülve és nyitott szívvel hallgassatok meg. Az Úr ezt mondta, eltitkoljam-e Ábrahám elől, amit tenni akarok, hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas nép fog származni, és általa nyer áldást a föld minden népe. Mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja maga után fiainak és háza népének is, hogy őrizzék meg az Úr útját, cselekedjenek az igazságnak és jognak megfelelően, hogy az Úr is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak. Azért ezt mondta az Úr. Mivel már igen sok a jajkiáltás Sodoma és Gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem, vajon csak ugyan a hozzám eljutott jajkiáltás szerint cselekedtek-e vagy sem. Tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak, és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Odalépett hozzá Ábrahám, és ezt kérdezte. Vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember abban a városban, akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az 50 igazért, akik ott laknak? Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem hozna-e igaz ítéletet? Az Úr így felelt. Ha találok Sodoma városában 50 igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek. Ábrahám újból megszólalt. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. De ha az 50 igaznak 5 híja lesz, elpusztítod-e az 5 miatt az egész várost? Ő ezt felelte. Nem pusztítom el, ha találok ott 45-öt. Ismét szólt hozzá, és ezt mondta. Hát, ha 40 található ott. Az Úr így felelt, nem teszem meg a 40-ért. Ne induljon föl az én uram, hogy beszélek, szólt Ábrahám. De hát, ha csak 30 található ott. Ő így felelt, nem teszem meg, ha találok ott 30-at. Ábrahám ezt mondta. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak. Hát, ha 20 található ott. Ő így felelt, nem pusztítom el a 20-ért. Ábrahám ezt mondta. Ne haragudjon az én uram, hogy még egyszer szólok. De hát, ha csak 10 található ott. Ő így felelt. Nem pusztítom el a 10-ért. Ekkor az Úr befejezte a beszélgetést Ábrahámmal, és eltávozott, Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére. Isten szent lelke áldja meg ezt a gyönyörű történetet, hogy az ő igéje szívünkben, lelkünkben átjárjon, és elvégezze bennünk a maga munkáját. Jöjjetek, hívjuk segítségül ehhez a mi Urunkat. Mindenható Istenünk, olyan hálásak vagyunk neked azért, hogy újra itt lehetünk a te hajlékodban. Kiki olyan sok mindenen van túl az elmúlt egy hétben. Talán vannak itt olyanok, akik valami régen várt dolgot élhettek meg. Vannak olyanok is, akik valami rettegett dolgon kellett, hogy keresztül menjenek. És persze váratlanul is értek bennünket jó és rossz dolgok, örömök és nehézségek. Urunk, olyan hálásak vagyunk neked, hogy a teremtéstől fogva ennek a világnak a rendje az, hogy elindulunk tőled, végezzük a feladatainkat, és aztán visszavársz, visszatérhetünk. Ahogyan a vér utat tesz a testünkben, és addig élünk, amíg nem szűnik meg ez a körút, megtelik mindig oxigénnel, és aztán tovább kell mennie, hogy elvégezze vele a dolgát, és aztán vissza kell térnie újabb adag oxigénért. Mi is így lehetünk, ha te gyermekeid, és mi az lehet a mi életünk ritmusa, az lehet a gyülekezet vérkeringése, hogy hétről hétre újra és újra összegyűjtesz bennünket. Köszönjük neked, hogy miközben nélküled lévén sok bűnt elkövetünk, mégsem mondod azt, hogy te meg te nem jöhetsz az én házamba többet. Köszönjük, hogy nem veszed le rólunk a te áldó kezedet, és most is üzenettel készültél, hogy szívünkben, lelkünkben megerősíts, hogy ne rettegéssel gondoljunk rád, hanem szeretettel, hogy igazi jótevőnkként tekintsünk te rád. Könyörögve kérünk, hát add, hogy a bűneink bocsánatának a jó ízét megérezve, a te szeretetednek a jó illatát tapasztalva, erőt merítsünk magunknak a bűneinkkel, saját magunkkal való harcra, és add az igét is úgy nekünk, hogy az üzenetet megértve még inkább igyekezzünk a tieidnek bizonyulni, nem csak itt, hanem a hétköznapokban is, hogy elvégezzük azt a feladatot, amelyet ránk akarsz bízni. Amen. Az az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi, megírva található a János evangélium a 15. fejezetében, a 14., 15. és 16. versben. János evangélium a 15. részének 14. és következő verseit olvasom, ezek az Úr Jézus szavai. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. A gyülekezet foglaljon helyet. Madar a tolláról, ember barátjáról tartja a nagyon elmés és igaz magyar mondás. Az ember a rokonait, vagy éppen a szomszédait nem választhatja meg. Sokszor éppen ezért érzik magányosnak az emberek magukat a családjukban. Sokszor hívő emberek is panaszkodnak erre, én vagyok az egyetlen hívő a családban. S hiába van közöttünk vérségi kötelék, sok-sok emlék, közös tapasztalat, mégis olyan magányosnak érzem magam. Magányosak vagyunk, ha nincs legalább még valaki, aki hasonlóan gondolkodik, mint ahogyan mi. Szülőket, testvéreket nem választunk, kapjuk őket. A barátainkat viszont mi magunk választjuk. A barátság mindig kölcsönös rokon szemben alapul. Ha egy barátságban a két ember egymás iránti szeretete, megbecsülése nem őszinte, vagy nem elég mély, akkor csak idő kérdése, hogy elszakadjanak egymástól. Azért is lehet meglátni a baráti társaságából egy embernek, hogy ő maga milyen indulatú, milyen érdeklődésű, mert a barátokat mi magunk választjuk, és önként mi magunk tartjuk fenn a barátságot addig, amíg szeretjük a másik embert, amíg ő is szeret bennünket. A mai igék viszont nem csak ember és ember szerint nem csak ember és ember között lehetséges a barátság, hanem úgy hallottuk, hogy az Istennek is vannak barátai, akiket egészen közel enged magához, és akikhez ragaszkodik. Barátra azért van szüksége az embernek, hogy legyen valaki, akivel meg lehet beszélni a fontos, egyéni, olykor titkos dolgainkat. Nyilván, amíg az ember fiatal, addig rengeteg dolgot a szüleivel is megvitathat, és aztán felnőtt korban is nagyon jó tanácsokkal szolgálnak. Az ember a testvérével is különleges kapcsolatban lehet, de talán neki sem beszélünk minden gondunkról szívesen. Viszont mivel a barátunkat önként választottuk, és ő is bennünket, ezért meg lehet bízni egymásban. És az ember a barátjára olyan titkokat is rámer bízni, amelyeket családtagokra talán nem. Ez az egyik legfontosabb ismérve a barátságnak. Hogy merek-e a barátommal vagy barátnőmmel igazán komoly, személyes, titkos dolgokról is beszélgetni, vagy csak felületes a kapcsolatunk. Talán kimondhatom, hogy az igazi barátoknak nincsenek titkaik egymás előtt. A felolvasott Ószövetségi ige gyönyörűen mutatja, hogy milyen az, amikor Isten választ ki barátjául egy embert. Ugyan abban a szakaszban a barát szó nem hangzott el, de mégis biblikus, amit mondok, hiszen az Ézsaiás 41.8-ban, a 2. Krónika 20.7-ben maga az Isten mondja azt, hogy Ábrahám az ő barátja, illetve a Jakab 2.23-ban az apostol is így említi Ábrahámot, mint aki az Úr barátja, ez az ő jelzője. Jakab az Úr barátja, Ábrahám az Úr barátja. Az, hogy az embernek szüksége van barátra, az tehát egyértelmű dolog, mert nagyon tudunk attól szenvedni, ha nincsenek barátaink, ha valahol nem szeretnek bennünket. De milyen sokat jelent, ha az ember hosszabb idő után újra találkozhat a barátjával, ha megbeszélheti a dolgait olyan valakivel, aki kívülről látja az életünket, aki tud segíteni, mert jó ötletei vannak. Óriási dolog ebből a szempontból, hogy az Isten is lehet a barátunk. Milyen hatalmas csoda az, ha valakinek a mindenható, a világot teremtő és uraló Isten ilyen tanácsadó, meghallgató, oltalmazó és szerető barátja. Milyen kimondhatatlanul hatalmas csoda ez. Nem kell kisebbel beérni Ábrahámnak a vándorlás magányában, az újabb és újabb helyeken járva, idegenben, ha úgy tetszik, mint az élő Istennel, a teremtő Úrral. Elhívta Ábrahámot ez az Úr, és a hosszú úton sem hagyta magára, hanem barátjaként állt mellette. Na jó, de hát miért jó az az Istennek, ha egy ember a barátja? Hát neki is szüksége van segítségre, meghallgatásra? Arra, hogy ne érezze magát olyan magányosnak? Nyilván szó sincs ilyesmiről. Itt is igaz, hogy az Istennek egyetlen ember imádására sincs szüksége ahhoz, hogy boldog legyen. Semmilyen tekintetben nincs Isten az emberre rászorulva. Nyilván a szeretet neki is jól esik, még akkor is, ha mi csak tétova emberi szeretetet adhatunk neki. Isten nem nyert azon, hogy Ábrahámot a barátjává fogadta. Azon csak Ábrahám nyert, meg mi összes többi azóta élő hívő emberek. Isten részéről tehát ez is kegyelem. Olyasmi, amit ő önzetlenül ad, ahogyan ebben a gyönyörű reményik versben hallhattuk. Egy pillanatig sem gondol az Isten magára, hanem csak azokra az emberekre, akiket szeretne elérni, megmenteni, akiket megteremtett, akiknek a sorsán ő javítani szeretne. Ő a kezdeményező. Ő választotta ki Ábrahámot arra, hogy barátja legyen. A 8. Zsoltár eszünkbe juthat, az első versét énekeltük, a folytatásban van arról szó, hogy micsoda a halandó, hogy törődsz vele, és az embernek fia, hogy gondod van rá. És ez tényleg egy jogos kérdés. Miért törődik az Isten velünk? Hogy lehetséges, hogy egy porszem halandó embert az örök Isten a mennyei titkokba beavasson? Hiszen hallhattuk, Isten nem akarta eltitkolni a Sodomával és Gomorával kapcsolatos fontos döntését Ábrahám előtt. Elmondta hát neki, hogy a vidék meglátogatására és megbüntetésére készül, mert ott olyan dolgokat művelnek az emberek, amelyeket az Úr nem hagyhat büntetés nélkül. Maga az Isten jelent hát meg a leírás szerint Ábrahámnak, és ők úgy kedélyesen beszélgettek, ahogyan mi szoktunk egymással, barátainkkal mondjuk. A mennyei isteni titok felfedése után az Isten még azt is megengedte Ábrahámnak, hogy alkudozni kezdjen vele. Uram, ha találsz ott 50, 45, 40, stb. Igaz embert, akkor is elpusztítod-e a várost? Az Isten mély türelemmel és szeretettel hallgatta Ábrahám alkudozását. Mert hát ő sem akart volna egyetlen egy embert sem elpusztítani, de a világ rendje miatt a bűn nem maradhat büntetés nélkül. Így aztán sajnos elpusztultak azok a városok, csak Ábrahám rokona Lót menekült meg a családjával, de a feleség aztán szintén áldozata lett az engedetlenségnek. Ez az alkudozós jelenet egy nagyon kedves rész az egész Bibliában, szinte egyedül álló. Az Ószövetség Isten képe az Istent egy mérhetetlenül hatalmas és távoli Úrnak képzelte, vagy mutatta, akit nem szabad megpillantani, akinek még a nevét sem szabad kimondani, csak nagyon indokolt esetben. Ha zsidó hitű emberrel beszélünk, a mai napig is Istennek csak tulajdonságait mondják ő. Az örökkévaló, a nagy hatalmú. Nem mondják azt, hogy Isten, még az sem, hogy az Úr. Csak nagyon indokolt esetben. Az Isten nem szorul rá az emberre, egészen más, mint mi. Az 50. Zsoltárban olyan szépen mondja, hát eszem-e én a bakok kövérjét, iszom-e a vérüket, hát nincs nekem ezekre szükségem, nem az enyém a mező minden vadja, és a mező és az egész világ veletek együtt. Nincs nekem erre szükségem, nem szorulok rátok. De ebben a jelenetben olyan másnak látjuk az Istent. Itt az derül ki, hogy milyen, ha ő valakit a barátjának fogad. Ábrahám tényleg olyan közvetlenül beszélhetett az Úrral, mintha már egyformák lettek volna, pedig hát nem voltak azok. Ehhez Isten bátorságot, őszinteséget adott Ábrahám szívébe. Isten volt, aki bátorította ezt az embert arra, hogy egyáltalán ilyet megengedjen magának, hogy ő az élő Istennel csak így elkezd alkudozni. Kedves testvérek, ez nekünk keresztényeknek is egy hatalmas és boldogító üzenet. Mert Krisztusban az Isten éppen úgy jött közel hozzánk, mint ahogy annak idején Ábrahámmal megállt beszélgetni úton Sodomában. Mert azt akarta az Úr, hogy miközben tudunk az ő hatalmasságáról, mégse érezzük őt távolinak és elérhetetlennek. Fontos oka az Úr Jézus megtestesülésének ez is, hogy az Isten közel jött, hogy valóság, megtapasztalható földi valóság lett, a mi érzékeinkkel is megtapasztalható. Nem csak a kereszthalál és a tanítás miatt jött ő, hanem hogy közel érezzük magunkhoz. Mi késői utódok keresztjének persze imádságban beszélünk Istennel, tehát arra tudjuk alkalmazni azt, amit Ábrahámék beszélgetéséből megértünk. Ebből az derül ki, hogy nem csak betanult, a távoli, hatalmas Istenhez szóló imádságokkal szabad őt megszólítanunk, hanem mindazzal, ami a szívünket nyomja, ami öröm vagy éppen bánat. Persze nem bizalmaskodni kell Istennel. Mindig megdöbbenek, amikor olyan emberrel találkozom, aki olyan nagyvonalúan beszél az Úrról, azt mondja, hogy a főnök ezt meg ezt mondta. Philip Yancey írja az egyik könyvében, hogy aki ilyen válveregetől az a stílusban beszél és gondolkodik az Istenről, az ezzel azon nyomban le is leplezi magát, hogy ő még soha ebbe az életben nem találkozott vele. Hogy nem ismeri őt. Különben eszébe se jutna, hogy így beszéljen, hogy ilyesmit megengedjen magának. Látjuk, Ábrahám sem bizalmaskodik. Minden mondatából árad a mélységes alázat. De a teljes őszinteség is feltárulkozik az Úr előtt. Tudja, hogy kivel beszél, de mégis komolyan veszi az Isten szeretetteljes közeledését. Nem azt mondja, hogy Uram, örülök, hogy itt vagy, de én már megyek is, hogy ne is lássalak, meg sem merek szólalni, levegőt sem merek venni. Ki használja ezt az áldott lehetőséget, hogy az Isten így közeledett hozzá? Ábrahámot tehát Isten a barátjává fogadta, és titkos dolgokat is megosztott vele. Úgyhogy nem úr és szolga viszony állt már fenn Isten és Ábrahám között, hanem a kapcsolatuk a kölcsönös szeretet és megbecsülés alapjára került. Ábrahám már nem rettegéssel gondolt az Úrra, az Úr pedig íme ilyen különleges, kitüntető figyelemmel kísérte és szerette Ábrahámot. Persze Ábrahámról is tudjuk, hogy nem volt ám tökéletes barátja az Úrnak. Isten azonban olyan kegyelmes, hogy megbocsátotta Ábrahám megbánt bűneit. Szeretete mit sem változott, miközben végig látta ennek az embernek az életét, a gondolatait. Nos, mindez azért érdekes nekünk, mert János evangéliumából szó szerint hallhattuk, hogy az Úr Jézus barátainak nevezi mindazokat, akik megteszik, amit ő parancsol. Hát azért láthatjuk, hogy itt sem mindenki lehet az Isten barátja, mint ahogy némely emberek szokták, hogy ha valaki rám mosolyog, az már a barátom. Hát erről szó sincs. Nem mindegy, hogy hogyan viselkedik az, akit az Isten a barátjának nevez, és a barátjának tart. De azért mégsem lehetetlen dolog úgy élni ebben az életben, hogy mi is az Isten barátainak érezhessük magunkat. Olyan gyönyörű. Többé nem mondalak titeket szolgáknak. Mert a szolga nem tudja, hogy mit tesz az Ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit én hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Íme éppen ugyanaz következik a barátságból, ami az Ószövetség idején. Az Úr Jézus nem tartja meg magának az atya szándékát, hanem megosztja azt mindazokkal, akik hitelt adnak a szavainak, akiket érdekel, akik kíváncsiak rá. Nem szolgákat keres, nem szolgákat akar, hanem inkább barátokat, akikkel lehet őszintén beszélni, akivel egy a gondolatunk, aki tiszta szívből szeretettel közelít ő hozzá, és nyilván egymáshoz is. Az eredeti szöveg egyébként a szolgálattal, a szolgával kapcsolatban itt azt a kifejezést használja, amelyet a rabszolga összefüggésben is használ az újszövetségi koiné görög. Tehát gondoljuk csak nyugodtan, hogy nem rabszolgát akar a Krisztus magának. Olvastunk, tanultunk, talán hallottunk is olyasmiről sajnos, mert ez a jelenség olykor manapság is jelen van tőlünk keletebbre, hogy a rabszolga tulajdonképpen ugyanolyan tulajdona a gazdájának, mint egy cipő vagy egy kard, hiába ember, mert nem dönthet magáról, csak dolgozni van joga, tehát engedelmeskedni. És ha nem engedelmes, akkor nyugodtan le lehet selejtezni, az élő embert meggyilkolni, elzavarni, mint hogyha egy cipő vagy egy kard lenne. Hát az Istennél mi annyival kisebbek vagyunk, hogy már azt is nagy megtiszteltetésnek kellene vennünk, ha ő legalább rabszolgának fogadna bennünket. A tékozló fiú juthat itt az eszünkbe. Ha legalább béresnek visszavesz az apám. És akkor kiderül, hogy mennyivel többet akar az Isten velünk. Már az is nagy dolog lenne, ha a rabszolgáinak hívna. Mert akkor már legalább nem az ördög tartana bennünket láncon, aki a vesztünket akarja, hanem akkor már legalább az Istennek tartozunk engedelmességgel, aki jó gazdánk és jó ügyeiben akar bennünket felhasználni. De még csak nem is erről van szó. Az Úr Jézus és az Atyaisten ennél sokkal többet akar nekünk ajándékozni. Tehát ugyan kinek jutna eszébe, hogy a rabszolgájával vitassa meg, mit tervez a jövőben? Hogy egyáltalán szóba álljon vele azon túl, hogy ez a dolgod, mi az, hogy még nincs kész. De íme az Isten nem lelketlen engedelmeskedést vár tőlünk. Nem is azt akarja, hogy csak azért engedelmeskedjünk neki, mert nincs is más választásunk. A rabszolgatartó a rabszolgáját tulajdonképpen állati sorban tartotta. Az állat sem érti, hogy mit miért kell tennie, nem is magyarázzák neki. Csak azt érti, hogyha dolgozik, akkor megdicsérik, ha meg nem dolgozik, akkor ütik. És ha nem akar verést, akkor inkább szót fogad. Most az Isten nem ilyen gazdánk, és nem ilyen követőket akar. Akarhatna, ha mégis mik vagyunk mi ő hozzá képest. Még mi, akik próbálunk hívő életet élni, mi is végtelen, kifejezhetetlen távolságban vagyunk őtől le. Értelmünkben, lelkünkben, kitartásunkban. De az Isten nem taszít bennünket állati sorsba. Ő leáll velünk beszélni. Van kedves szava. Ráadásul nem is lényegtelen dolgokról akarja velünk az időt húzni, hanem a leglényegesebb szándékait, a titkait, a döntéseit osztja meg velünk, hogy értsük őket, micsoda titkokról mesélt az Úr Jézus a tanítványainak, melyekről a Szentlélek csodája által mi sokkal később is éppen olyan világosan tudhatunk, mintha most nekünk árulná el. Ugyan kikötelezte az Isten fiát erre? Önként mondta el ezeket. Azért, mert szeret, mert bízik abban, hogy a barátai akarunk lenni. De azért végignézve a barátok viszonylag vékony során, mégsem úgy kell elképzelni az Úr Jézust, mint aki kétségbe esve rohan egyik embertől a másikig, és térden csúszik, jaj, legyél már végre a barátom, végre, foglalkozz már velem, annyira rossz nekem egyedül. De rossz lenne, ha ilyen Istenünk lenne. Ő az, aki előre kiválasztja azokat, akiket barátságra, őszinte beszélgetésre hív. Ezt nem szabad elfelejteni a barátoknak sem. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Krisztus a kezdeményező. Ő az, aki meghív arra, hogy a barátai legyünk. Milyen nagy dolog, amikor a mester, a fiatal tanulót, az inast a barátságába, a bizalmába fogadja, Vagy milyen öröm, amikor a középiskolában, vagy akár az egyetemen is egyik-másik tanár behívja az embert a szobájába, és egy-két órát eltölt valamelyik ígéretes növendékével. Hú, de ki voltunk büszkülve, mikor néha egyikünk másikunk ilyet átélhetett. Mikor mondjuk egy szakdolgozat konzultáció nem 3 percig, hanem egy fél délutánon át tartott, mert mindenről lehetett beszélni a témavezetővel. Na hát, valahogy így csak még nagyobb szeretettel kezdeményez az Úr Jézus is. Mi csak akkor tudunk felé fordulni, amikor ő már felénk fordult, amikor ő már magához hívott. Mindig ez az egyetlen működőképes irány. Hát ezért is különleges ajándék, hogy az Úr Jézus beszélni akar velünk. Mert ez az ő kiválasztását mutatja. És ráadásul úgy kéri a mi engedelmességünket, hogy barátai lehessünk, mert azok az ő barátai, akik engedelmeskednek neki. Hogy még azt is megosztja velünk, hogy mit miért parancsol. Olyan nagyra tart bennünket, hogy nem csak parancsokat hirdet, hanem megosztja velünk a miérteket is. Elmondta, hogy a világ élete múlandó, hogy még a hit a remény is csak egy ideig tart ki. De a szeretet örökké megmarad. Hiszen az egész teremtésnek az Isten irántunk való szeretete az alapja. Nem kötelez tehát arra, hogy szeressük egymást meg őt is, hanem inkább felajánlja, hogy építsük mi is az életünket arra a szeretetre, amit mi őtőle megtapasztalunk, amit tőle tanulunk, és akkor lesz boldog az életünk. Míg a rabszolgának parancsot adnak, addig a barát meghívást kap, hogy másképpen is viselkedhet, mint ahogy eddig viselkedett. Hogy lehetséges egy más, mélyebb kapcsolat az Úr Jézus is közötte. Kedves testvéreim, minket is barátjának, vagy épp barátainak nevez Jézus, ha megtartjuk a parancsolatait. Beavatott bennünket a legnagyobb titokba. Aki hisz Jézusban és engedelmeskedik neki, az a szereti Istenét és a fele barátját is, az örök boldogságot kap ajándékba tőle már most. Aki pedig nem akar szeretetben élni, hanem önző és erőszakos, az az istentelenségével örök szenvedést választ magának. Elmondta az Úr Jézus azt a hatalmas titkot is, amelyet mindenkinek tudni és hinni kéne, hogy az emberi élet nem annyi, amennyinek mi emberek gondoljuk, hanem annál sokkal több, mert nem ér véget a halállal, és nem lehet elmenekülni a bűneink jogos büntetése elől, sem most, sem az örökké valóságban, csak egyetlen egy módon, a Krisztus keresztjének az erejében bízva, hitben. Szóval mindent tudunk, mindent kijelentett, mert ennyire szeret, mert barátainak tart, mert kiválasztott és arra rendelt el, hogy a szeretet gyümölcseit teremjük az ő segítségével. Miközben reményünk egyre fogy, a mostani percenként szinte újabb és újabb rossz hírt hozó világban mégsem kell végletesen elkeserednünk. Mert ha az ég és a föld megszűnnek is, az Úr Jézus beszédei nem szűnnek meg, még egy I betű sem fog belőlük elveszni. Ő pedig barátainak nevezett bennünket. Mindazokat, akik tiszta szívvel és ragaszkodással szeretik őt, és engedelmeskednek neki, akiknek ő a legfontosabb. Bízzatok hát az Úr Jézus nem hagyja cserben szeretett barátait. Ámen.